reggeli személy.
És régi barátunk, ha mondhatom, hogy a Klubrádió régi barátja, Ungvári Rudolf író van itt, a Széchenyi Művészeti Akadémia tagja. Ha megengedi, idéznék egy írásából egy mondatot. Szép, hogy miközben lassan lángra lobban a háztető, a házban lakók meg azt kérdezik, nincs nagyon hideg kint. Hát gondolom ez egy politikai hasonlat. A tető, ami ránk ég, az a politikai tető.
Igen, hát ez Bertolt Brechttől származik az idézet, és arról van benne szó, hogy mondják kint a bentlevőknek, hogy ég a ház, ki kellene jönni, és ők meg azt kérdezgetik, nincs-e túl hideg kint, vagy nem esik az eső, vagy komolyan kell ezt venni, vagy tényleg ég a ház tető? És ez a kép annak idején azért keletkezett, mert 1933-at írtunk, és Brecht pontosan érezte, hogy mi fog bekövetkezni azzal a nyomulással a weimari demokráciában, amely szemmel látható volt, és elvileg mindenki tudhatta. Ugyanúgy tudhatta mindenki, ahogy kedvenc képem, amit György Pétertől loptam az édesapjáról írt regényében, hogy azt írta egyik mondatában, káprázatos volt, hogy minden zsidó családban akadt legalább egy olyan közeli vagy távoli rokon, 1938-at írunk, aki azt mondta, hogy mindannyian megvagytok hűlve, és meg sem állt Amerikáig. Na most én meg úgy érzem, hogy ezt az időszakot már régóta itt Magyarországon éljük. Tehát egy olyan elképesztő önkény terebélyesedik el a politikai rendszerben, amely nem csak tökéletesített változata miatt érdemel különleges figyelmet, hanem hogy minden eddigi hitványságot felül tudott múlni. Tehát
cinikusabb, nem? Tehát, hogy végtelenül cinikus, tehát már úgyse tesz,
mint a nem hát ez egy olyan finom, magas szintű megközelítés. A cinizmus az egy rendkívül pozitív tulajdonság, mert segíti az embert megóvni attól, hogy bedőljön mindenféle dolognak, pláne manapság, amikor mindenhonnan áramlik az információ, és ennek következtében tényleg szóval nem csak műveltségre van szükség, hanem egy rendkívüli óvatosságra is, hogy az ember ne legyen áldozata valami hirtelen, nagyon érdekfeszítő és nagyon látványos kijelentésnek. És a cinizmus az meg is óvja ettől az embereket. Nem feltétlenül kellemes ember az ilyen, de én ezt ennek a politikai rendszernek a korifeusaira egyáltalán nem tudnám alkalmazni, mert ezek az alatt vannak. Tehát alatta vannak annak az egészséges kételynek, amely a cinizmusból, amelyből a cinizmus megszületik.
Gátlástalan. Semmi nem számít, csak a hatalom.
Azt hiszem, hogy egyszerűen arról van szó, hogy bennünk mindannyiunkban, kettőnkben is ott küzd egymással a felemelő és a szörnyeteg. És hát ezt József Attila gyönyörűen megírta a Tigris és a Szelídőzzel, vagy Nézz a furfangos csecsemőre, bömböl, hogy sajnáltassa magát, de miközben mosolyog az emlőre, növesztik körmét és fogát. Hát nehogy azt higgyem én vagy te, hogy mi különbek vagyunk ennél. És ezekben az emberekben egyszerűen a politikai sublimáció formájában a felszínre tör az ösztönérvényesítés, a puszta, primitív, állatias ösztönérvényesítés, mert az ösztöneink mindig érvényesülni szeretnének, hiszen ezért kell sublimálnunk őket. És viszont nélkülük nem tudunk 5-ről 6-ra se jutni, ösztön nélkül egy ember sem normális élőlény. És hát Ez a rendszer tulajdonképpen semmi más, mint annak a végiggondolása, hogy kizárólag az ösztöneim szerint akarok élni.
Egy barátom sokáig azt mondta, most az tétel egy picit meginogni látszik, de azért reméljük nem, hogy az amerikai demokrácia, vagy az amerikai hatalmi rendszer azért volt olyan stabil, vagy azért olyan stabil, amilyen, mert az amerikai alkotmány elkészítői maguk is nagy gazemberek voltak, ezért viszonylag jól tudták szabályozni azt, a rendszert végig tudták gondolni, hogy hogy lehet ezt kijátszani. Most nyilván ez persze egy bombódát, itt nem csak arról van szó, hogy egyes ember ilyen vagy olyan rosszat akar, vagy nem, hanem hát van egy politikai struktúra, amelynek éppen az lenne az egyik feladata, hogy korlátozza ezeket, ahogy ön fogalmazott, ösztön megnyilvánulásokat.
Igen, hát ez egy gyönyörű időszak volt, a demokrácia megszületésének időszaka 1770-es években, és az alapító atyák, az Egyesült Államok megalapítói, azok csodálatosan óvatos, megfontolt emberek voltak, akik semmiféle illúziónak nem voltak áldozatai, a legkevésbé annak, amit úgy nevezünk, hogy demokrácia. Ők annyira nem akartak demokráciát, mert ugyanazt gondolhatták, mint 200 évvel később Sir Winston Churchill, hogy tudni akarja, milyen a demokrácia? Beszéljen egy választóval.
Gyártagos választóval, igen.
És hát ezért ők nem a demokratikus Amerikát akarták megalapozni, hanem a köztársasági Amerikát. Ezekről a kérdésekről egy magyar filozófus, aki soraimban él, Salamon János, néhány olyan perdöntően fontos és mérvadó tanulmányt írt, hogy ezeket kívülről kellene megtanulni. És egyébként Hanák András, aki jogász, szintén nagyon, nagyon pontosan megfogalmazta a magyar politikai közvélemény számára az amerikai demokrácia ama működését, amely ebből a republikánus eszméből következett. Itt most nem a republikánus párt eszméről Világos. Van szó, hanem a köztársasági eszméről van szó. És hát ilyen értelemben az alapító atyáknak nagyon rossz véleménye volt a demokráciáról. Ezért is hozták létre a hatalom megosztás elvét.
Ami elég sokáig működni látszott. Ugye Magyarországon az látszik, hogy és ez nem csak Magyarországon, más mondjuk kelet-közép-európai országokban is most, hogy van egy hatalmi csoport, amelyik így vagy úgy, de meg tudja ragadni ezeket az intézményeket. Tulajdonképpen ez a fékek és ellensúlyok rendszere, ez megszűnni látszik, mert a parlament miben ellensúly, vagy az ügyészség, vagy a számvevőszék, vagy a mit tudom én micsoda, a bírói hatalom, na, az még talán egy picit... hogy ezek mind ugyanúgy, mint a, hogy volt a 49-es alkotmányban, hogy a magyar népköztársaságban minden hatalom a dolgozó nép, és ebből az következett, hogy formálisan legalábbis nincsenek a hatalmi ágak megosztva.
Hát az a helyzet, hogy a hatalom megosztás, tehát a fékek és ellensúlyok rendszere, az nem a demokrácia egyensúlyának a záloga, hanem a kormányzati tevékenység záloga. Tehát az a kormányzatot fékezi csak abból a szempontból, hogy ne tudjon azt csinálni, amit akar. És magát a demokráciát a fékek és ellensúlyok rendszere nem tudja megóvni és szabályozni. Ez egy óriási tévedése volt szegény alapító atyáknak is, mert tulajdonképpen rájöttek a demokrácia ellenségei, azok, akik saját ösztönviláguk szerint akarnak kizárólagosan élni, és számukra nem jelent más a másik embernek az igénye és felfogása. Rájöttek arra, hogy pont a fékek és ellensúlyok, tehát a hatalommegosztás rendszerét kell, Hát nem tudom, hogy mi lehetne ezt magyarul, Unterwandern mondja a német, tehát alulról feltölteni a saját emberekkel. Ez volt az Orbáni politikának ez az egyetlen leglényege. Más lényege tulajdonképpen nincs.
Hát ez már Sztálin elvtárs rájött, egy egészen más körülmények között, de mindenhol a saját embert kell tenni, olyat az is elég, hogy saját, akiket fogni lehet. Zsarolással, ezzel, azzal, fenyegetéssel, és akkor rögtön rend lesz.
Igen, csak egy alapvető különbség volt. Sztálin egy őszinte, tiszta, becsületes ember volt. Egy közönséges, állatias gyilkos, aki kiméletlen erőszakkal szerezte meg a hatalmat, és támogatta aztán saját hatalmának a megszilárdítását. Ezek az emberek azért hitványabbak még Sztálinnál is, mert ezek aljasok.
Hát aljasok, de nem gyilkosok, azért az egy elég nagy különbség.
Az a helyzet, hogy fel kell mindenkit világosítanom. A lelkünk egy árnyalattal fontosabb, mint a testünk. Vagy a gondolkodásunk, a tudatunk egy árnyalattal fontosabb, mint az ösztönünk. Annál az egyszerű oknál fogva, hogyha a lelkünkben nincs valamiféle béke, rend vagy tisztázottság, akkor pokol az életünk akkor is, hogyha a testünk mag egészséges. Tehát magyarul szart sem ér pusztán életben maradni.
Nem, de mondjuk egy jó alap az újrakezdéshez, míg aki nem él, annak ez a lehetőség elveszik. Jó, de értem az iróniát abban, vagy érteni vélem, amit mond, de hát ezek az ilyen modern típusú hatalmat megragadó emberek, diktátorok, nem tudom, hogy nevezzük őket, hogy hát élnek a látvány szintjén mindenképpen, mintha demokratikusok, ennek van választás, van parlament, bár ez lehet, hogy Oroszországban is volt, vagy Szovjetunióban is volt. Szóval, hogy ugye a kulisszák egyelőre, nem is egyelőre, a kulisszák megmaradnak, vagy megvannak.
Hát pontosan ez a lényege annak, hogy feltalálták a fékek és ellensúlyok rendszerének feltöltését a saját embereikkel. Amiből az is következett, hogy meg kellett őrizni a demokrácia látszatát. Tehát ők tulajdonképpen láthatatlanították a valóságot. Hogy ne lehessen látni, mi az ami, és állandóan csak a demokráciáról szajkóznak. Persze az is lehet, hogy egy idő után már ezt abba fogják hagyni, ahogy Putyinnál is látszik már, hogy lassan abba hagyja, mert itt arról van szó, hogy őnekik a politikai hatalmat nem a fékek és ellensúlyok rendszerén keresztül kellett megszerezniük, hiszen az tőlük függetlenül létezett és működött. Őnekik a politikai hatalmat a politikai pártok formájában kellett megszerezni, a politikai, mármint egy politikai párt képviseletében kellett megszerezni, márpedig politikai pártok akkor vannak, ha vannak választások. Választások akkor vannak, ha van demokrácia. Tehát ez a rendszer, ez a demokrácia segítségével szerezte meg azt a hatalmat, amit minden más párt is megszerezhet, amelyik demokratikus választásokon indul. Csak volt egy nagy különbség. Ők eleve nem demokraták voltak. Ők eleve nem szabadságban és egyenlőségben gondolkoztak, hanem abban gondolkoztak, hogy a választók megtévesztésével hatalomra kerülve a fékek és ellensúlyok rendszerét szállják meg. Magyarán a demokrácia vesztét maga a demokrácia okozza. Ez volt az, amire az amerikai alapító atyák sem gondoltak, bár ők nagyon szívesen kikapcsoltak volna minden választást, ezért is ezért is annyira fontos az Amerikai Egyesült Államokban az alkotmány megváltoztathatatlansága, hogy ne lehessen csak úgy játszani vele, és ilyen alapon az alkotmány szerint már lehetne is hatalmat gyakorolni. A választások azok egy ilyen elkerülhetetlen, szükséges rossz volt tulajdonképpen, és ez mutatkozott meg abban, hogy mára kimerítette a történelmi hajtóerejét. Tehát tulajdonképpen az Orbáni rendszer megszilárdulása, a venezuelai Maduro megszilárdulása, Trump hatalomra jutása, Putyin hatalma, hát ezek mind demokratikus választásokkal kerültek hatalomra, és ezért az a paradox helyzet áll elő, hogy ezek a rendszerek, amelyeket felsoroltam, megszilárdulása pont annak köszönhető, amiért a velük szemben álló ellenzéki pártok küzdenek. A demokráciának. Most tudom, ez a mondat nagyon bonyolult, magyarán a jelenlegi ellenzéki pártok Magyarországon a demokráciáért küzdenek, amely azonban lehetővé tette, hogy az Orbáni rendszer hatalomra jusson.
Csak hogy jól értem-e, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a szólásszabadság, vagy a gyülekezés szabadsága egy milyen fontos érték, de a szólásszabadság azt is jelentheti, hogy a legszörnyűbb, legszélsőségesebb, legúszítóbb dolgokat is el lehet mondani.
De könyörgök, hát itt van a Nobel-díjas feltalálás, hogy ők nem szélsőséges dumát nyomnak, ők tulajdonképpen demokratikus dumát nyomnak, de olyan stílben, olyan tartalmakkal, olyan célzásokkal, olyan ígéretekkel. Ugye ezekre mondják, hogy toxikus vezérek, spindoktorok, tehát kihasználva az embereknek azt a vágyát, hogy legyen egy biztos pontjuk, amivel ők nem szélsőséges nézetekkel jutnak hatalomra. Még a Trump esetében is olyan határokat feszeget, amelyeket általában nem vesznek komolyan. Ez nagyon érdekes, hogy nem áll meg a menet, miután Trump azt mondta egy legutóbbi beszédében, hogy édes, drága, jó keresztényeim, imádlak, szabadon idézem, imádlak benneteket, csak most az egyszer gyertek el választani, és szavazzatok rám, ígérem, többet nem kell elmennenek választani, mert nem lesznek választások. Na most ettől meg kellene állnia az Amerikai Egyesült Államok politikai életének, a Trumpot azonnal bíróság elé kellene állítani, és főbelőni. Ezt nem lehet megoldani, mert ezek csak szavak. És ezekkel a csak szavakkal ezek a szélsőséges pártok, mert azok hatalomra tudnak kerülni a demokrácia nevében és a demokrácia keretei között.
Hát 33 január óta ebben nem lehet kétségünk, hogy ilyen előfordulhat, hiszen van rá történelmi példa, de akkor most másképp teszem fel a kérdést most Ungvári Rudolfnak. Az, hogy fékek és ellensúlyok hogy működnek, meg az alkotmányosság, ez azért egy nem olyan nagyon bonyolult, de jó. Na de azt azért viszonylag egyszerű hétköznapi észre is föl lehet fogni, hogy mi van az oktatásban, mi van az egészségügyben, hogy nem ér oda a vonat még véletlenül se a meghatározott időben, vagy nagyon ritkán, hogy mekkora az infláció. Tehát egy csomó olyan dolog, hétköznapi dolog van, ami el kellene, hogy érje nagyobb tömegek ingerküszöbét is, és gondolnám én azt egyszerű fejjel, hogy akkor azt mondják, hogy jó, hát ha ezek csak ennyit tudnak, akkor nézzük meg a következő csapatot. Hát azok kicsit ügyesebben tudják ezt megoldani.
Hát az a helyzet, hogy ez egy különleges eset. Ez csak magyar eset. És milyen be van ágyazva a magyar történelembe? Ilyen hiba tulajdonképpen nem történhetett meg a fasiszta Németországban, mert olyan kiváló hivatalnoki apparátusa volt, amely mindent osztályon felül teljesített. Ott nem volt nyomor, hát az egész virágzott a harmadik birodalom. De ez elmondható az Egyesült Államokra is, tehát egy ilyen egészen kicsi, egészen eltorzult méretű országban, mint Magyarország, amelynek történelme minden európai nép történelménél szerencsétlenebb és torzabb, amelynek nincs olyan európai etnikum, nemzet, amelyet olyan mértékben megtizedeltek volna a területi elcsatolásokkal. Tehát magyarán a trianoni trauma ezen haladó világnézetűek mindig azt mondják, hogy ez retrográd, ezzel nem lehet foglalkozni. Persze, hogy nem kell foglalkozni, persze, hogy realitás, persze, hogy nem lehet rajta változtatni. De könyörgök. Hát ez körülbelül olyan, mint hogyha egy anya a három gyereke közül legalább egyet valamilyen súlyos szerencsétlenségben elveszített. Ez meghatározza annak a családnak az egész további élet kontextusát. Negatív értelemben hiába küzd ellene, hiába próbál nyitni, és hát itt verességeknek olyan mérhetetlen sorozata játszódott le, és vele a pusztítások mérhetetlen sorozata. Hát Trianonban az a gazdasági és kulturális megtizedelés, ami lezajlott, ahhoz képest a 45-ös még rátett több lapáttal. Hát itt 45-ben és utána a kommunista uralom alatt olyan tömegével pusztultak az értékek, olyan tömegével veszítettük el a legjobb embereinket, amihez fogható se Romániában, se Szlovákiában, se Szerbiában nem játszódott le. Nem csak azért, mert jólóra tettek a második világháborúban.
Ezt azért akartam mondani, hogy ebben benne volt a magyar politika útvesztése.
De miért volt benne? Azért, mert a magyar politikának nem volt kellő realitás kultúrája. Ez nem onnan lett leakasztva, hogy most abban a pillanatban milyen tudással rendelkezett. Hát a Horthy korszak vezető politikusainak a műveltsége az páratlan volt a maga nemében. Sokkal mélyebben rejlik. Például abban, hogy a magyar történelemben 1526 után a magyar történelmi köztudatban mindvégig az uralkodott, hogy független, önálló magyar királyság volt. Márpedig se független, se önálló, se magyar, se királyság nem volt. 1526 és 1867 között Magyarország nem volt állam, nem számított semmit. Most képzeljük el, hogy egy ember olyan tudatban él, hogy nincs apja a valóságban, és mindvégig ott lát maga előtt egy árnyalakot, amelyik az apja. Hát hogy fog ez az ember helyesen dönteni tudni? Milyen nevelést fog kapni ettől az árnyalaktól, könyörgök? És ilyen értelemben a román történelemben, a szlovák történelemben, a szerb történelemben föl sem merült, hogy mi önálló, független nemzet voltunk. Igen, Decebal idején, meg Dusán idején, meg az ószláv, norman, kievi, rusz idején talán.
Na jó, de sok országnak a történelme, sőt Európában valószínűleg mindenik ország történelme meglehetősen zavaros és viharos, és szörnyű tragédiákkal
terhelt. De soha ilyen öncsalatással nem volt telítve, mint a magyar történelem.
Ez most megragadott, amit mondott, hogy realitás kultúrája nem volt. Ez egy nagyon...
politikai realitás kultúrája. A összes többi kultúrája csodálatos volt. Hát ez a bajom, hogy olyan csodálatos ez a magyar kultúra, hogy nem tudtam elmenni az országból. Hát azóta is verem a fejem a falban, körülbelül 16 éves korom óta, egyfolytában. Hát borzasztóan megfog, de ez független, és lehet, hogy ettől a pokoli politikai nyomortól ilyen szép a kultúránk. Átadhatatlan, mint minden kultúra átadatlan, és minden kultúra más kultúra számára tulajdonképpen megközelíthetetlen. Tehát mese ez a nagy emberi egység, akkora különbségek és szakadékok vannak közöttük, még közted is közöttem is, hogy sírnánk, ha tényleg látnánk. De ezek a kulturális különbségek perdöntőek. És attól, hogy a román politikusok olyan nemzedékeken keresztül nőttek föl, hogy tudták, hogy a béka feneke alatt vannak, és ezért nagyon figyelniük kell, ettől jelenleg kezdenek bennünket lehagyni. És ez érvényes szinte az összes szomszédunkra.
De akkor azt mondja, hogy arra számítani, hogy a választók széles tömegei felismerik a számukra is előnyösebb, vagy objektív erőnyösebb utat nem érdemes?
Nem ezt mondtam. Egyáltalán nem ezt mondtam. Noha van egy alaptörvény, melyet Bauer Tamás fogalmazott meg, politikai alaptörvény, ezt úgy is mondhatnánk, hogy az egyik newtoni politikai alaptörvény, hogy ugyanis egy diktatórikus rendszer által rendezett választásokon a diktatúra nem választható le. Nem szó szerint igézem, biztos, hogy sokkal elmésebben fogalmazta meg. És ez érvényes például most Maduróra, ez érvényes Belarusra, és ez érvényes a mai orbáni Magyarországra. Nem egyformák, nagyon különbözőek, mert történelmileg térnek el egymástól, úgyhogy hiába mondjuk, hogy ez csak múlt, olyan mértékben fogjai vagyunk, egy kelepcébe vagyunk a múltunk által. Előbb már elmondtam a sírálomat, hogy engem, hogy sírámomat, hogy engem hogy ragadott el a magyar kultúra, és most már nem vagyok egy szabad ember. És ez a meghatározottság, ez vészterhes számunkra. Olyan értelemben is, hogy például az orbáni rendszerben a anomáliák, amelyek az oktatásban, egészségügyben, stb. Láthatók, ezek egyrészt más diktatúrákban, európai, euróatlanti diktatúrában, a venezuelai meg a orosz nem tartozik ide, nem láthatók a történelmi okoknál fogva, mert egy szegény ház vagyunk. Másrészt pedig lehetséges, hogy az orbáni rendszer leszavazása bekövetkezik. Ez elvileg benne van a pakliban. Benne van azáltal, hogy egy Orbán közeli idézőjelben reform el, mert ezeknek a rendszereknek nincs reformjuk, mint a kommunista rendszereknek, de mondjuk, hogy reform el, mint a Magyar Péter kerül hatalomra, de lehet, hogy úgy, hogy esetleg majd egyszer Gyurcsán Ferenc kerül hatalomra, most ki jobb békát rá kiabálnak, meg mindenféle, de egy potens politikus, aki tulajdonképpen nem piszkolta be magát, hülyeségeket csinált, de és töretlen egyelőre, olyan ütésálló, hogy én azt csak, én a századát kapnám, annak már vinnyognák itt az asztal alatt.
Másik szakma, és, igen.
Na, hát egy más szakma, persze, nem is tudok vele beszélgetni. Leültem, nagyon kíváncsi voltam rá, egy szót nem tudtam kinyogni a jelenetébe. Olyan különbség van közöttünk, mint Zorro és Hurú között. És ez nem értékítélet, én csak a kétségbeesésemet fejezem ki ezzel. És tételezzük föl, hogy tényleg leváltható szemben mondjuk a belarusz rendszerrel, meg a putyini rendszerrel, de hát könyörgök, ez az orbáni rendszer ma úgy beágyazta magát a magyar és a szomszédos gazdasági életbe, hogy nincs az a demokratikus, hangsúlyozom, demokratikus kormányzat, amely hatalomra kerülve, ezzel meg le tudna birkózni. A következő váltó kormányt, ha demokrata marad, és nem a géppisztolyt veszi elő, meg a bikacsököt, hát az úgy el fogja söpörni az orbáni háttérgazdasági hatalom, hogy irmagja nem marad utána, és még nehezebb lesz megdönteni a rendszert. Erről senki nem beszél. Ó, hát azt majd törvényekkel, meg mindenféle. Törvényekkel nem lehet elintézni, hogy elvegyük minden nerestől a vagyonát. Ahhoz egy kommunista, bolsevista gondolkodás kellene, és attól is óvjon az Isten. Hát akkor meg mi van? Hát ez nagyon az érdekes. Akkor én annyira örülök, hogy egy ennyire izgalmas, katasztrofális időszakban élek, hogy ennél jobbat nem kívánhatok magamnak. Hát ez egy kaland, egy igazi, csodálatos kaland.
Hát igen, csak azért mégsem mindegy, hogy hogyan folytatódik, mert vége nyilván nincs a történetnek, de mondjuk így az önkorosztálya nem panaszkodhat, hogy unalmas élete lett volna erre hát felé.
Nem panaszkodhatom, persze. És szóval most elmentem Londonba néhány napra. Engem nem nagyon érdekelnek a középületek, meg mindenféle múzeumok, meg egyebek, mert fényképeken is, filmeken is tökéletesebben tudom látni őket, bár lenyűgöző a valóságban is látni, mondjuk Cambridge-ben a Kalicsok épületeit, hogy itt 800 év óta ugyanaz folyik, hát felháborító. De az utca, a város utcája, én azért mentem el most 4 napra Londonba, egy barátaim jó voltából, egyébként szinte mindent, hát egyrészt mindent másoknak köszönhetek, és a barátaimnak a legtöbbet, mert a barátaim révén jutottam el a 3. hazámba, Izraelbe, mert 3 hazám van, a magyar, a svájci német, és Izrael. Izrael azért, mert a zsidó keresztény kultúra bölcsője. Nekem az a hazám. Nos, nekem emiatt viszont kimaradt az angol világ. Mert annyira természetes volt a német anyanyelvem, az otthon németül beszéltünk anyámmal, és a francia kultúrához való tapadás, egy svájci számára a francia kultúra mindennek a teteje, anyám el volt ájulva egész életében a franciaságtól, tőle tanultam meg franciául otthon a varrógépe mellett, miközben varta nekünk a ruháinkat, és ez itt az angol teljesen kimaradt. Kimaradt ez a boreális, tehát északi kelta, latinizált római germán kultúra, amely valószínűleg a legpáratlanabb az egész euróatlanti kultúrkörben, mert egyszerre periférikus és egyszerre hatalmas. Szóval ilyen tulajdonképpen nem lehetne, ha volna. És ez a, mikor múlt évben szintén a unokahúgom és a barátaim jó voltából régi vágyamat valósítottam meg, és túráztunk a Hadrianus sáncok mentén. A Hadrianus sáncok azok a római Anglia északi határát védték, és a északi vadbarbár kelta törzsekkel szemben, és még nagyon sok megmaradt belőle, és egy gyönyörű vad, durva északi hegyvidéken vezet keresztül. És erre vágytam már, van néhány ilyen vágyom, hogy egyszer eljutni a Spitzbergákra, egyszer végigmenni Grönlandon keresztbe sítalpakkal, egyszer eljutni az isztambuli bazárba, ilyen volt Izrael is, és ilyen volt a Hadrianus sáncok. Nos, ez megvolt a múlt évben, már egy kicsit később, mert 87 évesen az ember már azért egy kicsit rozoga, úgyhogy a nyelvem a tömegfűt nyaldosta, miközben haladtunk előre. Egy vad, csodálatos skót táj, minden kietlen fű, méter vastag, mindenütt birkák legelnek, a szél, az eső vízszintesen esik a üvöltő széltől, hát ennél többet nem kívánhatok magamnak, csodálatos volt. És akkor Londonban csak egy napra meg tudtunk állni, és akkor az egyik vendéglőbe, a belvárosba bementünk, és ott ültünk az ablak mellett, és én kiláttam a londoni utcára, és úgy éreztem, nem, még egyszer látnom kell ezt a nyugatot. És ez ebben az évben megvalósult, és ezért tudtam a londoni utcát járni, és ezért fájt a szívem még jobban amiatt, hogy hát magyarnak születtem, és innen soha el nem tudok jutni.
Jó, hát egy olyan országnak, amelynek akkora gyarmatbirodalomja volt, mint Angliának, vagy Nagy-Britanniának, nyilván könnyebb volt szép és nagy városokat
kedves
csinálni.
Kedves János, te mindig lerántod a dolgokat a sárga földig, bocsánat, valami konkrét, gyakorlati, tapasztalati dologhoz. Hát mit érdekel bennünket a gyakorlat? A lelkiség. A lelkiség az nem csak a gyarmatbirodalom, a lelkiség a fekvés, a kiesség, az északiság, a határszéliség, a keltaság, a germánság, a normanság. Ezek mind a lelkiségek. Enélkül nem lett volna gyarmatbirodalom. Enélkül nem tudott volna az a kalózvilág Britanniában kialakulni. Nem tudom sorolni.
Igen, ezt szokták, vagy én szoktam mondani, bár lehet, hogy már én is hallottam valakitől, hogy ez egy ország, amelyiknek nincs tengere és nincsenek magas hegyei, ott egészen másképp viselkednek az emberek, mert mások a hétköznapi kockázatoknak a méretei. Nyilván Angliában
hát
ott
Hollandia
volt a tenger.
Hollandia is hatalmas volt és csodálatos volt, pedig ott nem voltak hegyek, ott nem volt nagyság, ott egy olyan papucsos, hálósipkás, primitív nyárspolgáriság uralkodott, hogy ahhoz képest egy magyar nyárspolgár egy vidéki cigánytelep putri lakosa. Hát szóval itt
a protestáns erkölcsek.
Hát igen, protestáns etika. Szóval azért mondom, hogy a szellem, a kultúra, a lelkűség az emberben az egy önálló és fontosabb tényező, mint minden más. Hát ezért mondta Kertész Imre, hogy még Auschwitzban is lehet boldognak lenni. Szörnyű mondat, de hát, hölgyeim és uraim, hát én itt boldog vagyok, pedig ez nekem a pokol, ez az ország.
Ungvári Rudolf a vendégünk, hogy azért a lelkiség, ahogy ön fogalmazott, az talán nem örökre adott, nem? Tehát nem egy végzetszerűen meglévő dolog, hanem talán, főleg a mai világban, talán változhat is.
Hát persze, hogy változik. Hát nézzük meg, a kontextus mindig változik, és a lelkiség az kontextus, az összefüggés, az nem jelentés, hanem egy dinamikus szerkezet bennünk. Én mindig úgy élem meg saját magamat is, és a környezetem embereit is, mint egy-egy kaleidoszkóp. Ezernyi darabból van összetéve mindenki, és ezek között van szörnyű darab, és csodálatos darab, és ráadásul, ha megrázzuk, akkor megint megváltozik a kontextusa, az összeállása. És hát ilyen értelemben őrületesen tudunk változni. Én nem azt mondom, hogy Magyarország sorsa determinált, de a jelenlegi történelmi dinamikából, ami most van, következett. És ezen változtatni mindig nagyon nehéz, főképp nehéz, ha valamit elrontanak, azt megint jóvá tenni. Szóval, ami 45-ben el lett rontva, azt rettenetesen nehéz jóvá tenni. Nem zárom ki, hiszen ennek a magyar kultúrának olyan tartalékai vannak, hogy hihetetlen, véletlenek is kellenek. És a véletlen az előbb-utóbb mindig bekövetkezik, csak jelenleg ebben az országban egy olyan végzetszerű politikai folyamat játszódott le, amely tulajdonképpen példaértékű. Szinte először zajlott le, Magyarországon kezdődött először 93-ban Orbán átállásával az a példa, hogy hogyan kell megoldani, hogy a demokrácia állarcában egy a klasszikus fasizmust megvalósító, de annak arculatát elrejtő politikai rendszer alakuljon ki. És az az érdekes, és a síralmas, ezért nincs változás, még ezért lehetetlen, hogy ebbe az összes politikai szereplő belenyugszik jelenleg. Tehát az, hogy képesek miniszterelnök úrnak szólítani egy gazembert.
Igen.
Viktornak, vagy akárkit ezek közül. Hogy nem szakítanak meg minden kapcsolatot. Az M1 Európárt képviselőinek a televíziós vitáján úgy beálltak a sorba, senki nem verte szét a berendezést, holott nem lett volna szabad parírozni annak a hitványságnak, amit velük csinálnak. Hát mindaddig, ameddig ezeket a játékszabályokat betartják, hát addig nem lesz semmi.
Egyrészt teljesen egyetértek önnel, másrészt meg nyilván azt gondolja egy politikus, hogy most leegyszerűsítem a dolgot, otthon a weimári példa. Tehát az se vezet jóra, ha tökéletesen káoszba sodrunk egy országot, mert abból is csak a szélsősök tudnak
megérteni. Már most a legalján vagyunk, ennél még nincs lejjebb.
Van, de lesz.
Hát ha a káoszba soruljuk az országot, akkor is a legrosszabb az, hogy ez marad. Hát mit veszítünk? Hát nincs mit veszíteni, már itt nem veszi észre senki, hogy a politikai kultúra, A politikai rendszer szintjén nincs mit veszíteni. A külpolitikai helyzettől függetlenül, mert ami Ukrajnában zajlik, az a világméretű küzdelem, amely az euróatlanti demokrácia és az ellen jelenleg tömegesen felkelő erőkkel szemben folyik, az annak fényében ez a porfészek, amit Magyarországnak neveznek, hát eltörpül, nulla, akkor meg mitől tartunk? Hát úgyse ez fogja meghatározni a sorsunkat, hanem a világpolitika. Hát nézzük meg, mikor határoztuk meg mi a sorsunkat. Hát Mátyás király idejében csókoltatok mindenkit. Hát én nem értem, hogy jó, értem. Én sem vagyok külön a Deák névásznánál. Én abban látom a legnagyobb problémát, hogy nincs szembenézve tényleg azzal, amit az előbb mondtam, hogy itt a demokrácia állarcában feltámasztják a klasszikus fasizmust, de úgy, hogy az láthatatlan legyen. Érvényes a vezérelv, a tekintélyelv, az erőelve, a kirekesztés elve, csak most nem a zsidókat, mert az nem volt lukratív, ahogy igen, kiderült róla 45-ben. Most mindenki, aki nem. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki nem ennek a rendszernek a híve, az politikai párja. Na most nekem ez nem újdonság, mert én 47 után úgy éreztem magam már 11 éves koromtól, ez senki nem fogja elhinni, hogy egy 11 éves gyerek, mint egy politikai párja. Tehát én ehhez hozzá edződtem, hogy úgy mond. És nekem ez nem egy újdonság. Nem hittem volna, hogy felszabadulok 89-ben, akkor volt néhány szabad, demokratikus év, és még most is hálás vagyok annak, hogy például elutazhatom Londonba 4 napra, és nézhetem a londoni utcát, felülhettem valami 8 buszvonalra, és végállomástól végállomásig mentem, hogy csodáljam ezt a világot.
De remélem az emeleten a busznak.
Nem, mert egy idő után émelyegni kezdtem, és akkor leköltöztem, de tesz mindegy.
Persze.
A dolog lényeg az, hogy ameddig ez a tény, hogy a klasszikus fasizmus jelenik meg állarcban, demokratikus állarcban, amire én ezt a bonyolult szót használom, hogy fasisztoid. Tudom, hogy ez nem. A fiam azt mondta, mikor írtam a könyvemet a láthatatlan valóságról 10 évvel ezelőtt, hogy ha csak azt leírod, hogy fasiszt, veled már nem állnak szóba. Rendben van, ezzel nekem nincsen problémám. Viszont a mélyre kellene lézni. És a mélyén a politikai rendszer egyensúlya van. Tehát nem a kormányzati rendszer egyensúlya fontos, a egyensúlyok és a fékek rendszere. A politikai egyensúly viszont a politikai irányzatoktól függ. És a politikai irányzatok között van 2x2 perdöntő irányzat. Ezt nem veszik meg tőlem, mert azt mondják, hogy millió van. Igen, de én azt mondom, van két legfontosabb 2x2. Az egyik a bal jobb, a másik a liberális és a konzervatív. Azt nem tudom megmondani, mert mindenki azt mondja, hát a baloldali az haladó, a konzervatív fenéket. Nem lehet megmondani, mi a tartalmuk, ahogy nem lehet megmondani a tér és az idő tartalmát. Nem tudjuk definiálni. Ezek a Kant szerinti a priori fogalmak. Itt a priori politikai fogalmakról van szó, egyetlen szakfilozófus se ért velem egyet, úgyhogy ne dőljenek be nekem, egy szavamat ne higgyék el. Na most ez a 2x2 politikai irányzat tartja egyensúlyba politikailag a demokráciát. Hol a baloldal, hol a jobboldal, hol a liberális, hol a konzervatív. Ezek nem ellenségek, hanem csak ellenfelek. Ezek váltják egymást, és így tartják egyensúlyba a demokráciát, ami 200 év óta egyensúlyban volt. Az euróatlanti demokrácia. És ez a 2x2 irányzat, ezt se veszik meg, én gépészmérnök vagyok, és ezért mondom, ez a politikai rendszer 2x2 szabályozása. Tehát ez egy rendkívül bonyolult, hiperkomplex rendszer, amelyik azonban ugyanúgy, mint minden működő rendszer, szabályozásra sorul. Erre azt mondják, ezek nem műszaki rendszerek, ezekben miért? Nincs benne szabályozás? Én szerintem ez a legegyszerűbb formája, modellje a politikai rendszer demokratikus szabályozásának. És előfordul a szabályozási rendszerekben, megint a gépészmérnök, hogy azok elfajulnak. Tehát túlszabályoznak. A szélsőjobb, szélsőbal, anarcho-liberál és ultrakonzervatív, ezek elfajult szabályozások, amelyek fel akarják számolni a szabályozást, túlszabályoznak. Olyan, mint amikor a WC tartályban a szabályozó elfajul, és túlcsordul a WC tartály. És annak érdekében fajulnak el a toxikus vezérek, a spindoktorok segítségével, hogy leválaszthatatlanná teszik magukat, hogy örökké valónak. És ezáltal alakulnak ki a szélsőjobboldali, szélsőbaloldali rendszerek és az Orbáni rendszer. Igen. Ameddig ezt nem ismerik fel, addig semmi nem
lesz. De hát azért Julius Caesarnak is eljött március idusa, és tehát hogy azért valahogy nem csak a, és most nem csak itt az emberi létvégességére igazgoznék, hanem a politikai létvégességére is.
Tehát hát lehet, én hogy... semmiről nem mondtam azt, hogy örök. Én semmiről, erről sem mondtam azt, hogy örök, csak ameddig nem ismer, nem látnak a mélyére. Addig nincs semmi.
Az sokszor elmondta, hogy nem nézünk szembe azzal, hogy ez egy fasiszta vagy fasisztoid rendszer.
Nem fasiszta, soha nem mondtam, hogy
fasisztoid rendszer. Csak azt nem tudom, mi van akkor, ha szembenézünk vele, mi következik akkor belőle, mi a következő hétköznapi
lépések. A radikális szembeszegülés, ez következik belőle. Nincs más, mint radikális szembeszegülés. Elvetés. Nem miniszterelnök úr azok. Aztán majd meglátjuk.
Biztos, hogy volt ilyen pár a történelemben, csak ott volt valami, gondolom, valami nagyon erős, közös, ideológiai, vagy valamilyen rendező elv, ami összehozta azokat az embereket, akik azt mondták, hogy jó, mi most radikálisan szembeállunk. És ezt itt nem látom feltűnni.
Én sem tudom. Nem tudom, nem csak Magyarországon, sehol. Mert mindig csak a demokráciát szegezik szembe, azt a demokráciát, amely oka a fasisztoid rendszerek hatalomra kerülésének. Én tanácstalan vagyok. Ez, ahogy minden, amiből az emberiség tanul, katasztrófákon keresztül valósul meg. Kész. Nagyon izgalmas lesz.
Az a kérdés, hogy mekkora az a katasztrófa, igen. Köszönöm szépen Ungvári Radolf írónak, Széchenyi Akadémia tagjának, hogy itt volt és elmondta. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli türelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Balogh Kármen, a híreket Kemény Dánieltől hallottuk és halljuk. A szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter, Dési János látták, hallották. A viszonthallásra.